ha, akkor. A jaromos nyelvértését vizsgálom, tehát azt, hogy mit érthet meg az én beszédemből, mire reagál az én elvárásomnak megfelelően, azt már előre ki kell jelentenem, hogy se a múlt, se a jövő idő nem megy neki. Bandi barátunk gyakran emlegeti ezt megrovóan. Igaz, azért is nehezte a gyerekére, mert hiába tanította pacsit adni hátsó lábbal, sehogy el sem sikerült neki. Mindig érik az embert kudarcok az életben. Jaromos képtelen felfogni azokat a dolgokat, amelyek csak a jövőben játszódnak le, vagy már megtörténtek. Ezért már semmi dolgunk velük, csak emlegetjük őket. Csak az emberi fantázia tud múltat és jövőt elképzelni. Jaromos örök jelenben él. Jó is neki. A cica szó felidézi a megkergethető, vágyott kis állat emlékét az elméjében, és azonnal nézi, hogy merre lehet az a hajkurászni való cica. Hogy tegnap itt volt egy, vagy esetleg itt lesz egy holnap, az Jaromos nem érdekli. Érdekes viszont, hogy mind ő, mind Buchfenz képes a ha, akkor szerkezetű mondatokat helyesen értelmezni. Amikor Jerke sétálni menne, és amúgy is itt az ideje már, mint említettem, sajátos hívó ugatással jelzi a szándékát. Ha ilyenkor lassan, tagoltan azt mondom neki, akkor megyek, ha Évi is megjön. Jerke megnyugszik, és rendszerint az előszoba ajtóhoz rohan, hogy amint Évi belép, rávethesse magát, és nagyon-nagyon hangosan követelődve kérje a sétát. Persze nem mondhatom, akkor, ha fel kell a nap, Jaromos ezt nem érteni. A feltételes mód megértése nagyon függ attól, hogy a bekövetkező esemény mennyire ismerős, illetve mennyire érthető meg a magyarázatból. Már elmeséltem egy hasonló történetet a füstölt kutya csemegével, talán még emlékeznek rá. Voltak éppen ez is egy olyan akció volt, amely feltételekhez kötődött, és Jerke megértette. Jaromos ért néhány olyan szót is, amelyek szintén egy-egy áhított akcióhoz szabnak feltételeket. Megint a kutya naplomból. Jerke a kertben kéri a délutáni sétát, aminek már éppen itt az ideje. Mezítláb egy fecskébe mégsem mehetek, tehát azt mondom, várj, előbb felöltözöm. Jaromos erre szalad a hálószobába, ahol a ruháim vannak, tehát pontosan tudja, hogy a sétát milyen esemény fogja megelőzni. Valószínűleg ugyanilyen típusú megértésre utal egy másik gyakran ismétlődő beszélgetésünk. Zsuzsikáékhoz nézünk be egy-két percre, kávéra, újságért, sóért, mikor, hogy, és nekem valamiért haza kell ugranom, például sóért, hogy visszavigyem. Amint indulok, Jaromos csatlakozik hozzám, mert ő nélkülem nem marad. Nos, ha ilyenkor azt mondom neki, maradj, mert jövök vissza, akkor mégis megvár. Ha próbaképpen csak azt mondom, maradj, akkor nem marad, mert imád engem, és velem lenni jó. Hasonlóan bonyolult dolognak tartom a következő beszélgetéseinket is. Nógrádban nem csak a kert nagy, de lehet sétálni is a környező réteken, és Jerkének ennél izgalmasabb dolog nincs is a világon. Persze az evés, ja és még a szukák után. Szóval gyakran jön, és kéri, hogy menjünk. Ezt a megfelelő vakkantásokkal teszi. Sokszor előfordul, hogy locsolok, vagy egyéb kerti munkát végzek, és ezért azt válaszolom, Jerke, nem érek rá, nem megyünk. Ekkor Jerke könyörgőre fogja. Negyed órákig képes tőlem néhány méterre ülve nyafogni, kiskutya hangon siránkozni. Néha megunom, és azt mondom, na, gyerünk egy rövid körre. Ha nincsenek sokan a nyaralótelepen, kinyitom a kertajtót, és egyszerűen kiengedem. Kiront a kapun, megáll az utcán, és hangosan követeli, hogy én is menjek. Ha nem megyek, elvégzi legsürgősebb dolgát, és mérgesen visszajön. De ha azt mondom neki, én nem megyek, menj egyedül, akkor abba hagyja a kérést, és elvágtad. 5-10 perc múlva visszajön, miután az összes helyi kutyát megvizitálta. Mindig hallom, merre jár, mert arra acsarkodnak a többiek. Egészen különös ez a viselkedés, mert a sok eset alapján számomra teljesen egyértelmű, hogy először mindig kérlel, majd a menj egyedül szavakra, megérti, hogy én nem megyek, és szótlanul megy a dolgára. Ugyancsak bonyolult dolog a kérdezés szokása. Ugye, aki kérdez, az választ vár. Tehát nem jutalomfalatot, engedélyt vagy hasonlót, hanem információt. Az ember nyelvi készsége pontosan azért fejlődött ki, mert a csoport tagjai előnyhöz jutottak azáltal, hogy információt cserélhettek. Hova megyünk? Mit hoztál? Ki jön velünk? Mit fogunk csinálni? Könyveimben már sok példáját leírtam annak, hogy kutyáim, így Jeromos is, kérdeznek. Egyet itt is megismételek. Amikor vendég, barát, hallgató, tanítvány van nálam, akkor bizony sokáig ülünk a szobámban beszélgetve. Ha Jeromos úgy találja, hogy ez a látogatás már régen túllépte az illendőség határait, bejön, hozzám lép, és félreérthetetlenül kérdez. Erre vagy azt mondom, hogy nem, ami azt jelenti, ez bizony még sokáig itt fog ülni, vagy azt, hogy mindjárt. És akkor Jeromos tudja, érdemes leülni és kivárni a végét. A dolog akkor válik kínossá, ha a vendég érdeklődő, és maga is észreveszi, hogy a kutya akar valamit. Mit akar a kiskutya? Nagyot nyelek. Semmi, csak azt kérdezi, hogy mikor megyünk már a lifthez. Azt akarja, hogy menjek már? Na most mi a fenét válaszoljak? Persze, hogy azt, mint én is, csak én nem merem mondani. Á, nem, csak nagyon szeret a lifthez menni. Csak ért a ráutaló magatartásból, mert valóban azt kérdezi, imádja a vendéget a liftig kísérni. Sok gazda ismeri a kérdező viselkedést, de csak azok, akik nagyon odafigyelnek a kutyájukra, és szeretnek beszélgetni vele. Ennek az is az oka, hogy aki nagy fegyelemben tartja a kutyáját, az természetesen leszoktatta őt a kérdezésről, hiszen őt nem az érdekli, hogy a kutya mit szeretne tudni, hanem az, hogy végezze a dolgát. Üljön, feküdjön, szaladjon, és lehetőleg minél kevésbé zavarja a gazdát. Nos, a kutyák nem erőszakosak, ha nem elemi létfeltételeikről van szó. Ha néhányszor kérdeznek, és nem kapnak választ, eldöntik, hogy ez az amúgy szeretett lény alkalmatlan a kommunikációra, beéri azzal, hogy szót fogadunk neki. Aki kérdezni tud, azt természetesen őt magát is meg lehet kérdezni, mert a dolog kölcsönös. Ha csak egy oldalon működne, nagyon gyanús lenne, hogy a gazda, mármint én, téved, félreérti a helyzetet, belemagyarázza a kutya viselkedésébe ezt a magas szintű funkciót. Jelen most valóban lehet kérdezni bizonyos dolgokról. Például kora délután, amikor a vacsora még igen távoli, Jerke úgy gondolja, hogy valami kis előleget kell kérnie tőlem. Csak egy falatot, éppen csak, hogy ellenőrizze, jól emlékszik-e még az ízére. Oda jön hozzám, kérő pozban leül, és ha megkérdezem, mit akar, megnyalja a száját. Ez a szájnyalás, mint említettem, az evés egyezményes jelen állunk, tehát már is tudom, miről van szó. Persze csak nagyjából, mert mint azonnal kiderül, Jerkének rendszerint valamire fáj a foga, nem akármire. Ez úgy dől el, hogy mondjuk én azt gondolom, Jerke kekszet akar. Az esetek többségében azt. Tehát oda megyek a csemegik raktárához, és azt kérdezem. Keksz jó lesz? És már nyújtom is. Ha Jerke erre gondolt, elfogadja, és várja a következőt. Mindaddig, amíg el nem hangzik, nincs több. Ezzel nem lehet vitatkozni, erre elmegy. Ha viszont nem kekszre gondolt, akkor csukva marad a szája, és hiába tolom oda a kekszet, el nem veszi. A száj csukva tartása tulajdonképpen megfelel a tagadás jelének. Nem azt akarok. No, akkor valami mást. Következő ajánlat egy szem egy bizonyos kutyatápból. A tápokat csak a televízióban látható kutyák imádják olyan mérhetetlenül. A kulturált kutyák csak akkor eszik meg, ha már napok óta nem ettek semmit. De van egy-két olyan gyártmány, amelyet vacsorára ugyan szintén nem enne meg Jeromos, de ilyen kis délutáni kuglófozásnak megteszi. Ha erre gondolt, akkor elveszi, és lásd, mint előbb. Vannak persze finom, drága csemegék, amelyeket hosszasan őrizünk, és csak különleges alkalmakkor adunk elő. Előfordul, hogy Jeromos úgy gondolja, ma éppen különleges alkalom van, és azt a drága micsodát szeretné. A kutya is ember, ő is szeret néha kirúgni a hámból. Szóval, ha a kutyatápot és zárt szája fogadja, akkor nyilvánvalóan a legvégső finomságról lehet csak szó. Ne gondolják, hogy gyáromos visszaél ezzel a választási lehetőséggel. Valószínűleg majdnem egyformán szereti a kekszet, a tápot és a drága csemegét, de az egyik nap erre, a másik nap arra fáj a foga. Meg tudom kérdezni, melyikre. Ugyancsak gyakran használatos kérdés. Merre? Ha séta közben elágazáshoz érünk, járomos, jó kutya lévén általában megvár, ha csak valami nagyon csábító dolog nem tűnik fel. Másik kutya, kisgyerek, egy szerencsétlen nyúl, amit feltétlenül és azonnal szemre kell vételezni, és azután az eredménynek megfelelően eljárni. Azaz, az idegen kutyát nemtől és életkortól függően lekezelni, szukával, kiskutyával örömködni, játszani, kannal tisztázni az erőviszonyokat. A kisgyerek mellett szép lassan elmenni, és ha a mamája már meggyőződött róla, hogy ez egy teljesen ártalmatlan, kedves kutya, akkor a gyereket gyorsan képen nyalni, lehetőleg mindkét oldalról. Ez ugye az ember szeretet őszinte kinyilvánítása, na meg a visító hadonászó anyuka viselkedésének humán etológiai vizsgálata is. Jerke nagymester ebben, és nagyon vonzódik a kisgyerekekhez. Szóval, ha ilyen érdekességek éppen nem ígérkeznek, akkor járomos bevár engem, kérdően néz, azt kérdezi, merre? És ha én a kezemmel vagy a fejemmel irányjelzést adok arra, akkor arra indul. Előfordul, hogy a kérdése, kérdés a válasz. Én kérdezem, hogy merre menjünk. Ez a kérdés járomosnál nem jár hosszas tépelődéssel, mint például Buchfenstnél, aki mindig a lehető legjobb döntést akarja hozni, mindkét irányba beleszagol a levegőbe, megfontol, dönt, visszavonja, meggondolja, újabb elhatározásra jut. Szóval Buchfenc tépelődő alkat. Nem így Jerke. Ő azonnal tudja, hogy melyik a jó irány, és elindul arra. Semmi különös nincs abban, hogy járomos sok mindent kér, éppen úgy, mint más családi kutyák. Ezen nincs is mit magyarázni, csak felsorolom, ami hirtelenjébe eszembe jut Jerke kérdései közül. Dugjam el a labdát, hogy megkereshesse. Simogassam a sünivel. Ez a süni leginkább egy műanyag kefére hasonlít, csak puhább, és járomos nagyon szereti, ha ezzel vakargatom. Odahozza, a térdemre helyezi, és már fordul is, hogy hátulról kezdjem. Simogassam az ágyon. Erre egy sajátos sípolással szólít fel. Vigyem ki a lifthez a vendéggel együtt. Elmenni ilyenkor nem akar, csak kikísérni. Keljek fel az ágyból. Reggel vagy délután, ha alszom vagy olvasok. Menjünk le sétálni. Ezt többféleképpen is kéri, ugatással, vagy testbeszéddel, vagy mindkettővel egyszerre. Enni. Bármikor, bármit. Fagyit, céklát, répát, almát is. Kekszet. Morgással. Gyere velem, ez egy különös, rövid, tagolt ugatás. Ezzel nem sétára, hanem valamilyen konkrét helyre hív. Például egy csünihez a kertben. Az egyik nap éppen Zsuzsikáiknál vendégeskedett, láttam, hogy még egy rövid autóútra is elvitték, egy darabig csend volt, majd hallom Jerke jellegzetes, gyere velem ugatását. Mi a fene lehet ezzel a kutyával? Átmegyek, és nevetve mondják, Jerke elkezdte ezt az ugatást, és folyamatosan nézett a házunk felé, hogy jövök-e. Minden különösebb ok nélkül, csak hiányoztam neki. Más hasonló esetben lemegy Zsuzsikái kertajtójához, ott ugat, másként, hogy engedjék ki, és szalad haza. De most velem akar Zsuzsikáiknál maradni. Ágyazd meg nekem. Ezt Nógrádba kérte, amíg ott a házba hideg padló volt, és az alváshoz le kellett teríteni egy pokrócot. Jött álmosan, és nyafogott. Zsuzsihoz menni. Ez többnyire nyári hétvégeken kéri, napjában többször is, de ha az evőeszközök távoli csörgését lehet hallani, akkor mindig. Menjünk már haza. Ha vendégségben vagyunk, úgy az ismerettségtől, barátságtól, kutyaszeretettől függő, hosszabb, rövidebb idő után elkerülhetetlenül. Menjünk autózni. Jaromos nagyon szeret autózni, egyszer Évi levitte a faluba, és amikor visszajöttek, Jerke nem volt hajlandó kiszállni, mert még akart egy kicsit furikázni. Mi vendégeket vártunk, és már régen el voltunk maradva a szükséges tennivalókkal. Évi lerendelt engem Jaromossal egyezkedni. Jaromos, gyere ki, nem megyünk autózni, mindjárt jönnek a vendégek. Jaromos a hátsó ülésről apró vakkantásokat hallott, és a fejével többször a kormány felein. Jerke, könyörgöm, ne izzé, most nem lehet. Jaromos a melső lábával próbálja elérni a kormányt, és sürgetően néz rám. Jerke, ott hátul a kertben van egy tica. Erre elszáguld a kertbe. Probléma megoldva. Kutyának és gyermeknek nem való hazudni. Fúj, mire rá nem veszik az embert. A kérésnél talán fontosabb, hogy Jaromos nagyon sok szót megért, és az adott helyzetben értelmezni tud. Egyszer egy tanszéki munkához össze kellett számolnom, hogy Jaromos hány szót ért meg, azaz a szó hallatán úgy viselkedik, hogy én azt hiszem, megértette. A számlálás úgy 80 szó körül fejeződött be. Vagyis jóval alatta vagyunk annak a bizonyos 250-nek, amit Plé Csaba említett. Persze lehet, hogyha kifejezetten szavakat tanítanánk neki, akkor jóval többet is tudna. Egy rokkant segítő kutyának is körülbelül 70-80 utasítást kell megértenie, de biztos, hogy ez nem a képességeik felső határa. Érdemes lenne egyszer megvizsgálni, hány szóra lehet egy kutyát rendesen megtanítani. Az is lehet, hogyha egy állatfajt az emberi beszéd megértésére is szelektálnának, mint ez a kutya házasítása során történt, akkor lehet, hogy a jelentést hordozó háló sokkal kevesebb szóból is kialakulhat. Sok pénzbe hajlandó lennék fogadni arra, hogy Jaromosnak van ilyen hálója. Például azért is, mert birtokában van két nagyon fontos emberi tulajdonságnak, ami valószínűleg elengedhetetlen az értelmezési háló kialakításához. Az egyik az utánzás képessége. Erről már részletesen írtam a Bukfent és Jaromos című könyvemben, meg ebben is, de még annyit hozzáteszek, hogy az utánzás a hangjeleknél is megfigyelhető. Amikor Jaromos kicsi volt, hallotta, mint Bukfenc mély, morgó hangon kér kekszet, és azonnal megpróbálta utánozni. De csak afféle kölyök sipítás jött ki belőle. Persze adtuk a kekszet erre is, elvégre jobb demokráciákban a hátrányos fizikai képességűeket nem szabad megkülönböztetni. Azóta sok év telt el, és noha nem ragaszkodtunk a pontos kiejtéshez, járom most ma már ugyanolyan mély, morgó hangon kéri a kekszet, mint Bukfenc. A másik fontos tulajdonság a mímelés képessége. A mímelés testbeszéd, és a szinte tökéletes szociális megértésen alapszik. Nagyon ritkán, de a kutyák is alkalmaznak mímelést, ha valami fontosat akarnak. Jaromos esetében ez rendszerint a füles labdával kapcsolatos, amit én dobálni szeretek, ő meg ráncigálni. Néhány eldobás után, amikor visszahozza, megáll előttem, és heves fejcsóválással, szájában a füles labda mutatja, hogy most már azt szeretné, ha ráncigálnánk. Ez tipikus mímelés. Nehéz bizonyítani, de azt hiszem, hogy ezek a képességek egyben azt is jelentik, hogy Jaromos is tud saját magáról. Énje van. Ha erről az énről nem is úgy gondolkodik, ahogyan az ember a sok szóból álló nyelv birtokába teszi. Némelyik itt elmesélt történet, például a béres cseppes keksz elutasítása, meggyőzően szól az én kialakulása mellett. Az is valószínűvé teszi, hogy az én kialakulása az embernél is a valakivé válás legfontosabb szempontja. Ha valaki el tudja választani magát a világtól, akkor sokkal hatékonyabban védekezhet, vagy szerezhet különféle előnyöket magának. Nem feltétlenül szükséges ehhez a nyelv kialakulása, ahogyan a probléma megoldás képességéhez sem szükségeltetik a probléma szavakkal való leírásának képessége. Nagyon valószínű, hogy Jaromosnak a képekből, a megtanult szavakból álló elmehálója egyik legfontosabb jelentése éppen az, én vagyok. Jerke legalábbis úgy viselkedik.